Kedves hallgatóink, a Rádió Z Jeruzsálemi Tudósítások című műsorát hallják. A mikrofonnál Séri Zsuzsa. Mai adásunkban először az Izraelben épülő, a palesztin és a zsidó területeket elválasztó falról lesz szó. Ismertettem az októberben a Magyar Narancsban erről megjelent cikkemet. Utána az ezen a héten a világ figyelmébe került Genfi egyezményről olvasom fel írásomat, melyben az egyezmény megszületésének körülményeit és hatásait ismertetem. Végül a magyar irodalom izraeli fogadtatásáról szóló írását Váradi Lévi Orsia olvassa föl. Ma az egyéni hangú jazz rockot játszó Shlomo Gröning egy még 1980-ban készült koncertalbuma szolgáltatja a zenei hátteret műsorunkhoz. A Genfi egyezmény. Furcsa egyezményt írt alá hétfőn Svájcban az izraeli és a palesztin delegáció. A politikai tárgyaló felek minden hivatalos felhatalmazás nélkül tárgyaltak 2,5 éven át, és kézjegyük mögött semmiféle intézményes hatalom nem áll. Mégis az egész világ rájuk figyel, és Izraelben is különösen látványos reakciók kísérik az eseményt pro és kontra egyaránt. Alattomos, hátba támadást emlegető, harcosan elítélő nyilatkozatok a kormány köreiben, óvatos bizakodás a többévi fásultság és reményvesztettség után a baloldalon. A több mint 3 éve tartó intifáda alatt több tűzszüneti és tárgyalásos kísérlet történt, de mindegyik az Egyesült Államok nyomásának volt köszönhető, az érdekelt felek nem hittek a megállapodás sikerében, nem is követtek el sokat érte. Sorra kudarcba fulladt az úti terv, s annak különböző inkarnációi, a tűzszüneti kísérletek, köztük a saját névvel is büszkélkedő Hudna. A genfi megállapodás nem csak abban más, hogy nem a hatalom tényleges képviselői kötik, hanem tartalmában, a hozzáfűzött reményekben, és létrejöttének módjában is. Az egyezmény aláírásának fenyegető árnyékában Sharon több éves halogatás és sajátos tűzoltó taktika után tárgyalásokról, egyoldalú, esetleg fájó lépésekről beszél, arról, hogy Izrael nem lesz ott mindenütt, ahol eddig jelen volt, és hogy nem hajlandó elkötelezni magát egyetlen adott település megtartása mellett sem. Omri fiát Londonba küldte tárgyalni egy újabb tűzszünetről. A miniszterelnök évek óta azt állította, nincs kivel tárgyalni a túloldalon, és ez a tétel most megdőlni látszik. Sharon lépéskényszerbe került, hanem akarja teljesen átengedni a baloldalnak a politikai kezdeményezést. Rendkívül hosszú tárgyalások előzték meg a kormány politikájának megváltoztatására kényszerítő genfi megállapodást. Camp Davidben Clinton segítségével Ehud Barak, akkori miniszterelnök, a palesztinok szinte minden területi követelését teljesítette volna, mire Arafat a tárgyalásokon addig nem is említett visszatérés jogát is követelni kezdte, és ezzel felrobbantotta az egyezkedést. Hazatérve fegyveres harcba kezdett, az azóta is tartó intifádába. 2001. januárjában Barak Tabában az egyiptomi izraeli határon menteni próbálta a menthetőt, de sikertelenül a tárgyalások újra megszakadtak. Az akkori igazságügyminiszter, az akkoriban a munkapárt baloldalán álló Yossi Beilin a harcok ellenére továbbra is a megállapodás tető aláhozását tekintette elsődleges feladatának. A túloldalon partnere talált Abed Rabbuban, aki nyilván Arafat beleegyezésével, hiszen az arab oldalon semmi sem történhet nélküle, az elmúlt években folyamatosan működtette a tárgyalások ezen csatornáját. Közben Beilin minden hivatalos hatalmát elvesztette, kilépett a munkapártból a Sharonnal együttműködő egységkormány idején. A legutóbbi választásokon a Knessetbe sem jutott be. De a tárgyalásokat rendületlenül folytatta az elmúlt igen mozgalmas 2,5 évben. A folyamat nem volt rendszeres. Olykor hetek teltek el munka nélkül, és érzékenyebb kérdéseket többször is megvitattak különböző módokon. Abed Rabbu gyakran segítségül hívott a palesztin fennhatóságot, a hivatalos tárgyalásokon is képviselő szakértőket, és Berlin mögött is elismert, ha nem is hivatalos, szakmai szakértőgárdalát katonai, jogi és gazdasági kiválóságokkal. Eleinte a tabai dokumentumokat alapul véve kezdődtek a tárgyalások, de hamar úgy döntöttek, hogy ez csak zsákutcába vezet, és inkább előről kezdték a kérdések megvitatását. A megbeszéléseket általában a Világbank Árám épületében és egy közeli szállodában tartották, de az is előfordult olykor, hogy a felek egy katonai ellenőrzőpont mellett autókba szorulva nézték át a tervezeteket. A hazai elutasítás ellenére Berlin folyamatosan gondoskodott a tárgyalások nemzetközi támogatottságáról. Folyamatosan informált a Kofi Annant, az ENSZ vezetőjét, a német és az orosz külügyminisztert, William Burns-t és Jimmy Carter amerikai politikusokat. Hogy elkerülje a kezdeményezés alattomos megbélyegzését, Beilin rendszeresen tájékoztatta Dov Weisglast, a miniszterelnöki hivatal vezetőjét is. Megígérte, hogy a megállapodás megszületésekor Sharon lesz az első, aki betekintést nyer annak tartalmába. Miután ez megtörtént, a miniszterelnök a kormány háta mögött az ellenséggel való lepaktálással vádolta. Az izraeli fél mindvégig nyilvánosságra és publicitásra törekedett. Fontos áttörés jelentett idén februárban egy londoni találkozás, ahol sikerült megállapodásra jutni a határok és a biztonsági garanciák kérdésében. A végső dokumentum nem jelent komoly változást az eddig tettő alá hozott kísérletekhez képest. A palesztinok lemondanak a hazatérésről, cserébe fennhatóságot kapnak a Templomhegyen, az iszlám egyik legszentebb mecsete fölött, ami egyben a zsidók legszentebb helye is, a lerombolt első és második szentélyhelye. A palesztinoké teljes egészében a gázai övezet, s a megszállt Judea és Szamária 98%-a is. A legnépesebb zsidó települések 2%-nyi területéért 67 előtt is Izraelhez tartozó részeket kapnak cserébe. Jeruzsálem mindkét ország fővárosa, ott gyakorlatilag szeparált lakónegyedek találhatók, a megosztás nem jelent komoly akadályt. A tárgyalások sikere felé közeledve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az igazi gondot az eredmények elfogadtatása jelenti majd a közvéleménnyel. Ez az igazi próbatétel. Képzeljük csak el, ha Trianont kéne egy magyar politikai vezetésnek úgy marketingolnia, hogy a lakosság többsége a majdani népszavazáson mellé álljon. Bárki is köti meg végül a békét, az ország területének jelentős részét el fogja veszteni, az egyezmény következtében sok ezer embernek lakóhelyet kell majd változtatnia, és az ideológiában véget ér a nagy Izrael álma a sikert sikerre hallgozó izraeli harcos imidzsével együtt. A palesztin Dávid meghátrálása kényszerítette a zsidók Góliátot. Az izraeli közvélemény Yossi Beilin számára írja az intifádába torkolló oszlói egyezményt, vagyis elsősorban a palesztin hatóság felfegyverzését és az ebből eredő vérontásokat. Beilin felismerve roppant népszerűtlenségét, a megegyezés marketingelése vége segítő társakat keresett. Társakra is talált a népszerű középutas politikus Amnon Lipkin-Shahak személyében, és a munkapárti nomenklatúrát bíráló baloldaliak körében népszerű Avram Mitznában és Avram Burgban. A kultúra területéről is nagy neveket hívott segítségül, Amos Oz és David Grossman is az aláírók közt található. Az igazi támogatottságot azonban nem ezek a többé-kevésbé marginális politikusok jelentik, és bátran közéjük sorolhatjuk magát Yossi Beilint is, hanem az alulról jövő egyre jelentősebb tömegnyomás. A tömegeknek mindkét oldalon elegük van az intifádából, mely tönkretette mindkét régió gazdaságát, a szegénység, illetve az elszegényedés rémével fenyeget. Ezt a nyomást egy másik alulról jövő kezdeményezés jeleníti meg a leglátványosabban, a Hamifkad Haleumi néphangja kampány. Ez egy grassroot aláírásgyűjtő mozgósító akció, mely elsősorban az interneten terjed, a www.mifkad.org.il címen. A nevüket adók csatlakoznak a felhíváshoz, hogy a politikusok kössenek végre békét egymással. Eddig több mint 120 ezer izraeli és 65 ezer palesztin csatlakozott, de a szám naponta nő. A genfi megállapodás igazi erejét ezek a tömegek, és a meggyilkolásának évfordulóján az azóta róla elnevezett Rabin térre sereglett 200 ezer tüntető jelenti. A Szíriát bombázó, Jenin Tromokká változtató bátor izraeli kormányzat retteg a megállapodástól. A kormány tagjai folyamatosan és vehemensen támadják magát a nem hivatalos tárgyalásokat is. Egész eddigi az agresszív válaszra épülő politikájuk csődjét jelentheti egy sikeres egyezmény. Ezzel szemben a palesztin oldalon Sharon szembenállással már magában biztosítja megegyezés támogatottságát, hiszen amit a hivatalos zsidó politika ennyire nem akar, az nekik csak jó lehet. A fentiek fényében érdekes esemény volt az ünnepélyes aláírás aktusa. A svájci kormány kényes helyzetben volt. Nem támogathatta hivatalosan egy másik demokratikusan megválasztott kormány ellenzékének lépéseit. Ezért hivatalos diplomáciai esemény helyett nemzetközi konferencia keretében készült az aláírásra. Jordánia, Egyiptom, Norvégia, Belgium, Japán és Kanada is képviseltette magát az ünnepségen, Jimmy Carter is eljött. De a hivatalos képviseletek kényes kérdést jelentettek az izraeli kormány ellenállása miatt. A megállapodás persze korán sem tökéletes. Vannak továbbra is homályos kérdések, melyek akár bukását is hozhatják. Például az Izraelbe vissza nem térő menekültek kártérítésének miben léte? Az esemény mégis nagy jelentőségű. Az intifáda több mint 3 éve tartó, mindkét oldalon ezrek életét követelő pokla után a remény szikláját jelenti egy majdani békekötésre. Bármennyire is elutasítja a hivatalos izraeli kormányzat, a megállapodás bármely jövőbeli megegyezés modelljéül fog szolgálni. Mama.
Cause in a cowboy's case, reading a newspaper from 1917 about a woman who lives under the sea and a soldier who came back from war. But I'm gonna stay tonight, I'm gonna stay tonight, I'm going home. Let my dream have its fight. When I was a child, I remember when I was a child, it was the night.
Az izraeli nagy fal. Lassan unalmassá válnak ezek a robbantásos akciók. 96-ban a nagy autóbuszos terrorhullám idején a tévé műsorváltozásai még napokig azt sugalták, hogy valami rendkívüli történt, szórakoztató műsorok le, helyettük temetések élőben. Pár hete a szombati hajfai étterem robbantás után másfél órával már tovább mulathattunk Csikó kalandjaim. A 90-es években Simon Peres még belebukott a terrorba, ma meg se Kottyán Sharonnak. Barak már azzal ment Camp Davidbe, hogy egyszer mindenkorra lezárja a térség palesztin zsidó konfliktusát, dolga végezetlenül tért haza, kudarcot vallott. Arafat minden területi követelését teljesítette volna, amelyre az hazatelepülési jogot is kért az összes erről a területről elszármazott nagypapa unokájának családostól. Ha megkapná, Izraelben máról holnapra kisebbségé válnának a zsidók, és mivel az arab országok közül ez lenne az egyetlen, ahol demokratikus választásokon dől el a hatalom, gyakorlatilag megszűnne létezni a zsidó állam. Barak nemet mondott, és Arafat az azóta is tartó intifádába kezdett. Maximalista nullizmus, mondaná egy pedig gimnáziumi történelemtanárom. Ma az izraeli politikában a kevés konszenzus egyike, hogy Arafattal képtelenség tárgyalni. másfél éve bezárva a munkát a néhány helyiségébe, legújabb felvételeken nagyon rosszul néz ki, csont és bőr, remeg a szája. Izrael kivár. Sharon azt jött bebizonyítani, hogy az arabok csak az erőszakot értik, vagyis az ő nyelvét. Valóban értik, és ennek megfelelően erőszakkal is válaszolnak. 30 évvel a Jom Kippuri háború után vannak, akiknek még mindig nem világos, hogy csak is politikai és nem fegyveres megoldást tehet pontot a helyi háborús viszonyokra. Mindkét oldalon, és ők alkotják a kormányzó hatalmat. Közben Izraelben egyre erősebb az alulról jövő nyomás a megszállt területeket elkülönítő határfal rendszer építésére, amit a Likud vezette koalíciós kormány többé-kevésbé szabotál, vagyis csak falból épít. Nyilván pár hónap alatt be lehetne fejezni, ha a megfelelő forrásokat erre a célra irányítanák. A nyilvános diskurzus egyre fontosabb tárgya a fal, és a Sharon kormányt ennek kapcsán minden oldalról bírálják. Könnyen meg lehet, hogy egyszer ebbe a kérdésbe fog belebukni. Mivel a tömegnyomás egyértelmű, egyre többet beszélnek róla, de az építkezések tempója korán sem ilyen látványos, évek múlva várható elkészülte, ha egyáltalán. A terroristák bejutásától megvédő fal ötlete már a munkapárt kormányzása idején fölmerült, de a ma harsányan sürgető munkapárti nomenklatúra akkoriban ellenezte. Perez az új közelkelet koncepciójába nem illett bele a két születendő közigazgatási egység brutális elkülönítésének a gondolata. Akkoriban afféle mediterrán Belgiumban vagy svájci kantonrendszerben gondolkoztak, nem is fontosak a határok, vámmentes közös, amolyan senki földjei lesznek, ahol a zsidó géniusz az olcsó arab munkaerővel majd maga alá gyűri Hongkong és Dél-Korea gazdaságát együtt és külön-külön. Jordán menti konfederáció, és komolyan is gondolták. Álmodoztak, mondanánk ma, bár talán vakuk is voltak. Minden esetre az újságíróknak már akkor feltűnt, hogy a tárgyalásokon az izraeli fél mindig a békés kapcsolatok miben létéről akart beszélni, az esetleges vámokról és gazdasági kérdésekről, a palesztin delegációt, meg a palesztin erőszakszervezetek létszáma és fegyverzetének minősége és mennyisége érdekelte. A lakosság többsége ma falat szeretne, hogy legalább a 67-es határokon belül biztonságban érezhesse magát. A tények azt mutatják, hogy azon a viszonylag csekély szakaszon, ahol már kész a fal, Netanya és Kfar Szaba környékén, azelőtt mindennaposak voltak a támadások, és azóta nem történtek merényletek, gyakorlatilag lehetetlen az átjutás. A gázai övezetet már évtizedek óta fal zárja el, és a mostani intifáda alatt egy merénylet sem indult ki területéről. Más kérdés, hogy onnan olykor rakétákkal lövik a környező településeket. A fal egy részének elkészülte óta a merényletek délebre és északabbra húzódtak. Nem véletlenül hajfán zajlott az akció. Örök áldozat még Jeruzsálem, ahol a fal nélkül szinte lehetetlen ellenőrizni a bejutást. Összegezve, falból jók a tapasztalatok, és errefelé inkább kínai elődjére asszociálnak, évszázadokig védett a jomádoktól sikeresen, mint a berlinieket megosztó történelmi traumatikus tapasztalatokra. A fal egyrészt elodázza a végleges béketárgyalásos megoldást, másrészt előrehozza annak valamikori területi felosztásait. A munkapárti barak, aki a tárgyalások reményének feladásával egyoldalúan kihozta az izraeli hadseregek Libanonból, hasonló megoldást lát a falban is. Azóta helyi viszonylatban csendes az északi határ, a túloldalon magát befészkelő Hizballah elrabolt és megölt három izraeli katonát, olykor katyusákkal lövi Izraelt, ennek is volt már több halálos áldozata. De nagyobb harcok nincsenek, s míg a katonák Dél-Libanonban voltak, hetente naponta estek áldozatul izraeli fiúk. A fal felépítése is egyfajta egyoldalú kivonulás lenne a megszállt területekről, és ugyanúgy a tárgyalásos megoldás reménytelensége vezetne hozzá. Dél-Libanonban majdnem 20 év vérontása és egy elszánt baloldali döntés kellett ehhez a megoldáshoz. Kérdés, elvárható-e hasonló Sharontól? A dél-libanoni kivonuláshoz a négy anya mozgalma vezetett, egy alulról jövő szervezet, mely négy fiát elvesztett édesanya csendes tüntetéseivel kezdődött, és többek mozgalommá válva pár év alatt kierőszakolt egy merész politikai döntést. A fal ügyében is egyre nagyobb a társadalmi nyomást, talán csak a konkrét szervezet hiányzik. Miért nem szerveződtek meg máig az Izraelben hagyományos módon a falépítését sürgető erők? Ha ennyire hatásos, akkor miért nem építik gőzerővel? Kérdezné bárki a józan eszére hagyatkozva. Azonban a fal léte igen sok ellenérdekbe ütközik mindkét oldalon, és ezek úgy tűnik egyelőre többet érnek az inflálódó emberéleteknél. Az arab oldalon világos, hogy miért nem kell a fal. A statisztikák szerint nagyjából 150 ezer illegális palesztin munkás tartózkodik Izraelben, akik a helyi szinten éhbérnek számító keresetükből tartják el a megszállt területeken élő nagy létszámú családjaikat. Munkahelyek teremtésében és a gazdaság építésében korán sem volt olyan sikeres a palesztin hatóság, mint a többi kevésbé reménytelen fegyveres harcban. Az illegális keresetek nélkül a megszállt területek lakossága még a jelenleginél is lehetetlenebb gazdasági helyzetbe kerülne, és a terror hatására egyre kevesebb az Európából és Amerikából származó segély is, aminek eleve csekély része jut el a rászorulókhoz, hála a fegyvervásárlást fontosabbnak tartó politikának és a korrupciónak. Ellenkezésük másik oka, hogy nem véletlenül attól tartanak, hogy a fal a 67-es határoknál jóval kisebb területet hagy majd meg, és a de facto helyzet megváltoztatása egy esetleges jövőbeli tárgyalásokon igen nehéz lesz. Cinikusok szerint a terroristák helyzetét sem szeretnék feltétlenül megnehezíteni mindenféle falakkal. Ennek megfelelően a palesztin hatóság a fal ellen harcol, meglehetősen sikeresen, elsősorban a diplomácia eszközeivel. A nemzetközi tömegkommunikáció harcosan segítségükre siet. A helyzet az izraeli oldalon sem kedvezőbb. A megszállt területeken élő több mint 200 ezer zsidó telepes miatt. Míg a 70-es évek baloldali kormányai kezdték a telepítést, és a kormányok mindkét politikai oldalon azóta is jelentős összegeket költöttek infrastruktúrális beruházásokra, adókedvezményekre, telepítésre. A telepesek jelentős része gazdasági megfontolásból él a megszállt területeken, a lakások ára a belső részek töredéke, egy háromszobás, jó környéken levő jeruzsálemi lakás árából fényűző, sokszobás villát lehet venni arra felé. Az ott lakók nagy része megfelelő kártérítés esetén azonnal elköltözne, azonban ez a határokon belül élők ellenkezését is maga után vonja. Nyilván az ott megszokott lakhatási körülményeket követelnék Izraelben is, de igényeiket miért támogassa adójával az izraeli polgár? Nyilván mindkét oldalon kompromisszumokra lesz szükség, de a Sharon kormány a beköltözők kárpótlásának ügyéről hallgat. Pedig a médiában naponta jelennek meg cikkek a telepesek jelentős részének költözési szándékáról segítség esetén. Erre még nem találtak megfelelő fedezetet a költségvetésben, inkább a katonai kiadások szinten tartását szorgalmazzák. A nyilvános diskurzus a telepesek zsákutcába torkoló gondjai helyett egyre inkább a falról szólnak. Rendben van, maradjanak, vagy akár jöjjenek, de a kormány addig is legalább a határokon belül élő túlnyomó többséget védje meg. A nyomás olyan nagy, hogy építik a falat, de az ellenérdekek és a pontos hely definiálásának problémája miatt csak lassan és voltatottan hoznak is meg, nem is visznek is meg, nem is, mint a mesében. Ha a 67-es határokon épülne, akkor a lakosság jelentős része egyszer csak valamiféle de facto országhatár túloldalán találná magát. Ha lenne fal, de továbbra sem lenne politikai megoldás, ami a jelenlegi kormány esetében nyilvánvaló, a terror szinte teljes egészében a megszállt területek felé irányulna, a terroristáknak szinte lehetetlen lenne bejutni Izraelbe. Az ott élők túlnyomó többsége jobboldali elkötelezettségű, és a saját kormányunk nyilván nem hozza szavazótáborát lehetetlen helyzetbe. A Sharon kormány két tűz között halogat. Jelenleg valamiféle áthidaló megoldásként elszórt falrészletekre épültek azokon a területeken, ahol a 67-es határ túloldalán nem voltak nagyobb települések. Azonban ez a falacska hamar véget ért, elért Ariel városáig, ami ugyan 67-en túli, de szinte teljesen egyben épült az innenső agglomerációs részekkel. A jelenleg épülő fal Arielt nagylelkűen bevette Izraelbe, palesztin hatóságok és Amerika rossz vallását maga után vonva. De az igazán problémás területek még csak ezután jönnének. Jeruzsálem több lakónegyede a virtuális határ túloldalán van, nem véletlenül Gilót lőtték oly sokáig, míg a város arab lakossága 67 után izraeli személyigazolványt kapott, amit ma, ha akarna, sem tudna Izrael visszavenni. Főleg a palesztinok tiltakoznának, hiszen jogaikat és életszínvonalukat nem lehet összehasonlítani a palesztin hatóság területein élőkével. Munkanélküli segély, szociális juttatások, izraeli egészségügyi ellátás, demokratikus jogok, stb. A Sharon kormány hezitál a fal ügyében, hiszen bármennyire tágítja is az új határok vonalát, hogy minél több település magába foglaljon, a fal bizonyos területekről való egyértelmű lemondást is jelent. A nagy Izrael állam végleges feladását. És a kormány szinten, jobboldali kormány szintjén, ez meg is történik, a telepesek egy elszánt fanatikus töredéke számára ez az ügy elárulását jelenti. Az ideológia feladását bizonyosan, és akkor mi a különbség a munkapárt és a Likud között? A falépítését jelenleg elsősorban a baloldal szorgalmazza. De nehéz szívvel, hiszen amíg Dél-Libanonban nem voltak zsidó telepesek érintve, pusztán biztonsági döntés volt az egyoldalú kivonulás, a megszállt területeken több százezer zsidó lakos sorsa tét, s túlnyomó többségük éppen a baloldali kormányzatok alatt egy jobb élet reményében költözött oda. Ezek kihozása nagyon sokba fog kerülni, s marad a csekély számú elszánt fanatikus zsidó fundamentalista, akik akár életük árán sem hajlandók elhagyni a Szentírásban őséknek ígért földet. pár száz ember élet lesz bizonyos területek feladásának ára, és ezt az árat, egy esetleges polgárháborút, sem jobb, sem baloldali kormány nem hajlandó megfizetni. Izrael kis ország. Itt mindenki mindenkinek rokona, boldog őse, a végleges rendezés nagyon távolinak tűnik. Másrészt a falnál hatékonyabb válasz pillanatnyilag nincs a terrorra. Sharon fő módszere a terrorista szervezetek vezetőivel való leszámolás, miközben Izraelben hivatalosan nincs halálbüntetés, Eichmann kivételével, csak tovább forgatja az erőszak mókuskerekét egyre vadabb tempóban. A szíriai bombázás sem akadályozta meg az öngyilkos merénylőtt terve végrehajtásában. Mégis, az adott körülmények között csoda lenne, ha a kormány különösebben sürgetné a fal munkálatait. Persze a nagyobb merényletek után a tömegkommunikációban sok szó folyik róla, de komolyabb pénzösszegek átutalása többet jelentene a szándéknyilatkozatoknál. Mindaddig, amíg az alulról jövő nyomás ki nem kényszeríti. De ez az kell, hogy egyre nagyobb tömegek belássák, hogy a biztonságos élet akadálya a megszállt területeken uralkodó állapotok, s maga a megszállás. És ha a kivonulás nem egy szerződéses megegyezéssel, hát történjen meg anélkül. Persze majd azután is lesznek merényletek, de ezek nagyságrendjét nem lehet majd összehasonlítani a jelenlegivel, mint a déli balon esetében is láthatjuk.
Kortárs magyar irodalom Izraelben. Azok az idők már elmúltak. Az őshőskorról beszélek, amikor a magyar nyelvű Izraelbe érkező zsidó a magyar irodalom és kultúra terjesztését szem előtt tartva Petőfi Sándor költeményeinek héber fordításába, mi több kiadásába fogott. Aztán jött a háború, a Soá, és az európai kultúrörökség vállalhatatlanná vált, a padlásra került. De mégis az európai klasszikusok és gyermekkönyvek olcsó diákkönyvtári kiadásban rendre megjelentek az 50-es és 60-as években. A fordítások gazdagították, hajlékonyabbá tették az a héber irodalmi nyelvet, és egy új generáció nőtt fel Erik Kästner és Molnár Ferenc klasszikus gyermekkönyvein. Nekik Emil vagy a Pál utcai fiúk világa jelentette Európát. A modern héber távolról sem csak az új kulturális identitás nyelve. Elsüllyedt világokat, az Európából jövők tágas gyermekkori tájait is magába szívta. Így lett Izraelben a barátságnak, a szolidaritásnak, a gyermekkor bonyolultságának és az utcai kalandoknak alapkönyve hosszú évtizedekre a Pál utcai fiúk. Máig megtalálható a könyv az új 84-es kiadásban az általános iskolák kölcsönkönyvtáraiban. Ha az izraeli tanuló középiskola negyedik osztályába jut, kötelező olvasmányként kerül kezébe a Sorstalanság kertészimlétől. Rajta keresztül ismerkedik vele, tanulja a Soát, a régi világ összeomlását, az otthon és a család elvesztését, a gyermekkor szertefoszlását, az emberség megőrzéséért vívott küzdelmet. A könyv címlapja nagyon kifejező. A cím alatt középen cizellált fémpillangó, vakolatlan betonfalra telepedve. Kifejező a héber fordítás is, Miriam Elgázi, mely az 1994-ben megjelent első kiadásé. Azóta iskolai tananyaggá vált Aharon Eperfield író műveivel párosítva az izraeli oktatásban. Ezen kívül a nemzetközi könyvpiacon is előforduló és sikerként elkönyvelt magyar könyvek kerülnek az izraeli könyvesboltokba, Kertész Imre és Márai Sándor. Eperfield izraeli író Kertész Imre Izraelben megjelent következő könyvéről, Kádisa meg nem született gyermekről szóló recenzióját rezignációba bújtatott felháborodással kezdi. Kertész Imre irodalmi Nobel-díjának híre fölött majdnem szótlanul siklott el ez az ország. Nem csoda, figyelembe véve, hogy Primo Levi és Jean Amari sem tarthatott számot különösebb érdeklődésre. Évekig tartott, míg ezek a szerzők héber nyelven megjelenhettek, és azonnal holokauszt irodalmiként lettek bélyegezve, ami már elég is ahhoz, hogy elrettentse az olvasókat. A Soa irodalom hivatalos elismerése és gyér olvasótábora csak formális ellentmondás. A Soa tematikát csak egy szűk intelligencia fogadta el Izraelben, ők igazi irodalmat kerestek, többre vágytak annál, amit a propaganda vagy a memoár kínált, fejti ki a szerző máshol, éppen Kertész Imre Nobel-díjának ürögyén, a múlt és jövőben. Eperfield, kinek életműve a Soá körül kristályosodik ki, egyébként igen határozottan megkülönbözteti magát a fent említett szerzőktől, akiket egy kalap alá vesz Kertész Imrével, és mint egzisztencialista irodalmat definiál. Vele ellentétben ezen írók az anyanyelvüken írnak a Soáról, nem héberül. Létük iránytűje a modern filozófia és irodalom, nem a zsidó hagyomány. Kertészre vonatkozva is írja kritikájában. Az a tény, hogy olyan keveset tudnak a zsidóságról, képesítette őket arra, hogy az egyedit általánosítsák. A zsidóság tapasztalatát, mely egyedüli és rejtélyes, általános emberi tapasztalattá formálták. Ami hiányzik a művekből, ha mondhat ilyet az ember, előnyükre fordítják, a holokausztról széles és átfogó emberi perspektívából tudnak írni. Márai Sándor is nem a magyar partikularitás, hanem az egyetemes emberi írójaként dicséri az izraeli kritika. A Gyertyák csonkik égnek című regény mesés újra felfedezését és az angol fordítást követően tavaly jelent meg héberül is, mint a nagy nemzetközi bestseller héber kiadása. Nem volt szükség közvetítő nyelvre, mint az angol vagy az olasz kiadás esetében, a könyvet ugyancsak Miriam Elgázi fordította eredetiből. A regény motivumai, férfi barátság, hűség, árulás, becsület kérdésköre, a katonai szereposztás talán igen, de Márai letűnt békebeli virága nem feltétlenül érinti meg az izraelieket. Kicsit ósdé és idejét múlt, hallottam a megjegyzéseket. A regény ismertségét mutatja az a publicisztika viszont, amelyben a feminista érzelmű újságírónő Márai regényén bizonyította a tételt, hogy az univerzálisnak tartott értékek nem ritkán csupán a férficentrikus világkép alappillérei. A magyar szerzők csörgedező izraeli jelenléte újabb bizonyságot nyert egy hónapja, amikor a Hárec napilap patinás hétvégi kultúra és irodalom mellékletében kis magyar irodalmi antológiát jelentetett meg. A szerkesztők, fordítók kaleidoszkópszerűen villantanak fel néhány csúcsot a magyar irodalomból, apróbetűs életrajzi összefoglalókkal. A prózában főhelyen Karinti, Találkozás egy fiatalemberrel, mellette Örkény egy perces és egy rövid Nádas Péter szöveg. A versválogatás kevésbé látszik átgondoltnak, I. és Gyula, Tornai József és Békés Pál szerepel egy-egy verssel. Az apropó természetesen a Nobel-díjas Kertész Imre, melyet az eddig felsorolt regényeken kívül még Déri Tibor Szerelem című kisregényének idei kiadása is követett. A mérleg magáért beszél. Pár hónapon belül több magyar irodalom jelent meg Izraelben, mint 30 évig folyamatosan.
Ma ennyi fért jeruzsálemi tudósításunkba, reméljük jól szórakoztak. Bármilyen gondolatuk, észrevételük vagy javaslatuk van, örömmel várjuk a www.sofar.hu honlapon. Viszont hallásra a jövő héten!